Folytatjuk élő műsorunkat március 23-án vasárnap a mikrofonnál.
Rubovszkiné Budó Mária.
És Lukovics Milán.
Nagyon sok izgalmas dátum hangzott el, de még arról nem beszélgettünk, hogy 1882-ben ezen a napon született Emmy Noether, akiről Einstein így nyilatkozott, hogy a legjelentősebb és legkreatívabb matematikai zsenik egyike volt. De hát számomra külön öröm, hogy Emmy Noether, ez valószínűleg a neve is elárulja a kedves hallgatóknak, de egy női matematikus. Tehát most végre egy női matematikusról beszélgethetünk Milán atyával, aki egy zseni volt. Mit lehet róla tudni?
Hát német származású, német zsidó származású volt. Ez aztán nyilván rá nyomta a bélyegét a sorsára, ugye 1882-ben született, tehát akkoriban még hölgyek egyetemre se járhattak, ő volt gyakorlatilag ilyen úttörő, aki aztán valahogy mégiscsak egyetemi szinten tovább tanulhatott, de hát utána akkor nem maradhatott meg az egyetemen, mint oktató vagy dolgozó, hanem aztán akkor később így úgy kerülőúton művelhette már akkor a matematikát ilyen magas szinten. Elég fiatalon, 53 évesen halt meg, úgyhogy hát ez volt így röviden a életének a legfontosabb adatai. Tulajdonképpen mi az ő jelentősége a matematika, meg főleg a fizika számára?
És mi az a Noether-tétel?
Noether-tétel. Na most, hát ezt a fizika oldaláról tudjuk megközelíteni, vagy megérteni, hogy ha tulajdonképpen a fizikát szeretnénk, hogy mi az a fizika, vagy mi a fizikának az alapja, akkor igazából azt lehetne mondani, hogy a természetben négy kölcsönhatást, négy folyamatot figyelünk meg alapvetően. Ez egyike a gravitáció, a másik az elektromágnesség, a harmadik a magerő, tehát ami az atommag részecskeit tartja össze erő, és a negyedik kölcsönhatás az pedig az egy érdekes ilyen magfizikai folyamat, hogy bizonyos körülmények között a proton és a neutron egymásba alakul át, mindegy. A lényeg az, hogy a négy alapvető kölcsönhatáson túl 6 darab úgynevezett megmaradási törvény a fizika. Tehát mi a fizika? Tehát a fizika az, hogy tulajdonképpen jósolni tudunk.
Ez nagyon izgalmasan hangzik.
Meg tudjuk mondani azt, hogy mi fog történni, anélkül, hogy megvárnánk annak az idejét. Tehát, hogyha mondjuk megfigyelünk, nem tudom, égitesteket, akkor meg lehet mondani előre, hogy a Jupiter holdja az ekkor és ekkor fog előbukkanni a Jupiternek a takarásából. Most azért mondom ezt a példát, mert Galilei már ezek alapján feltételezte, hogy a fénynek nem végtelen a terjedési sebessége. Addig úgy gondolták, hogy a fény végtelen sebességgel terjed, hát felkapcsolom a villanyt, most nyilván a 17. században nem kapcsoltak fel villanyt, de felkapcsolom a villanyt, és azonnal világos van. Tehát az, hogy a fény ugyan nagyon gyorsan terjed, de véges sebességgel, ez így a kora újkornak a felfedezése. Na most, tehát hogy a fizika az ez, hogy meg tudjuk mondani mondjuk egy ütközés esetén, hogy utána összeütközik két egy kis vasgolyó, egy nagy vasgolyóval, akkor meg tudjuk mondani, hogy azok utána milyen irányba, milyen sebességgel mozognak, anélkül, hogy ezt a kísérletet elvégeznénk. Na most, mit teszi lehetővé azt, hogy ilyen fizikai törvényszerűségeket állítsunk föl? Ezek az úgynevezett megmaradási tételek, ezekről részben mindnyájan hallottunk, hogy tömegmegmaradás, vagy energiamegmaradás, erről mindenki tud, vagy hallott. Mondjuk azért általános iskolában már azért hallunk olyanról, hogy lendület megmaradás, vagy töltés megmaradás, ugye az elektromos töltés. Na, vannak még egyéb, összesen 6 darab megmaradási törvény létezik, ami, és ezeken a pilléreken áll a fizikának a tudománya. Tehát nem olyan bonyolult ez egész fizika.
Ezt örömmel hallom.
a fizikában a matematika a nehéz elsősorban, de most mindegy, mellékes, mi a nőter felismerése, vagy nagy felfedezése, az az, hogy tulajdonképpen elgondolkozhatunk arról, hogy most azt mondjuk, hogy tömeg megmaradás, vagy lendület megmaradás, hogy ezek miért maradnak meg? Vagy hogy ezt így sejtjük, vagy hát a kísérleteinkben így tapasztaljuk, vagy egyáltalán milyen megmaradási törvények vannak, és nagyon érdekes az ő gondolata és fölismerése, itt jön a matematika már, hogy megfigyelhetünk ugye a természetben, a térben bizonyos szimmetriákat. Szimmetria az azt jelenti, hogy mindjárt mondjuk láttunk mondjuk egyenes vasúti sínt, ugye talán még rá is álltunk és egyensúlyoztunk rajta, hogyha mondjuk nem egy forgalmas vasúti fővonalról van szó, és érezzük azt, hogyha ezt eltoljuk egy méterrel, akkor nem történik semmi. Persze történik, mert annak a sínnek hát valahol vége van, ugye? A vasúti pályaudvar végén ott van az a bak, ami nem engedi, hogy ott a vonat tovább menjen, és vége a sínnek, de hogyha egy hosszú szakaszát látjuk, akkor az olyan végtelennek tűnik, és hogyha ezt eltoljuk mondjuk egy méterrel jobbra vagy balra, akkor úgy érezzük, hogy ez önmagába ment át, itt nem, akkor nem történt semmi. Ugyanazt a sín szállat kaptam, hogyha önmagával párhuzamosan ott előre vagy hátra eltolom. Vagy például a forgás. Az, hogy a föld is forog a tengelye körül, meg a világ mindenséget elképzeljük, és azt mondjuk, ezt egy kicsit valami körül elforgatnám, akkor ugyanazt kapom. Szimmetriának azt nevezzük, amikor valamiféle ilyen geometriai transformációt végrehajtunk, hogy például tengelyes tükrözés, megint visszatérünk a vasúti sínre, hát ott a két sínszál az majdnem egyforma, jó, hát egy pici aszimmetria van bennük, de most attól eltekintve, mondjuk, hogyha azt így tükrözném a bal oldalit a jobb oldalival, így megcserélném, hát akkor ugyanúgy elmenne rajta a vonat. Na most, tehát, hogy tükrözés, forgatás, eltolás, az a tér, amit tapasztalunk magunk körül, az ilyen szempontból szimmetrikus. És a nőter azt ismerte föl, hogy a fizikának a megmaradási törvényei, azok egy az egyben kapcsolatban vannak azokkal a szimmetriákkal, amit a térben megfigyelünk. A térben tapasztalható szimmetriából következik a fizikai megmaradási tétel. Ez az ő nagy fölismerése, és akkor viszont ezekben a megmaradási tételekben, hát már nem így a sötétben tapogatózunk, hogy hát úgy gondoljuk, vagy hát hogyha nem tudom, pontosan mérünk, akkor hát így érezzük, hanem hogy tulajdonképpen ezek a megalapozhatóak, ezek a fizikának a megmaradási törvényei a matematika segítségével.
Hát ez roppant érdekes volt, hogyha én korábban tudom, hogy a fizika az jóslás, akkor lehet, hogy sokkal nagyobb érdeklődést tanúsítottam volna a gimnáziumban iránta, de hát akkor Emmy Noether-re emlékeztünk vissza röviden, nagyszerű és világhírű matematikusra, és hát itt egy másik
témát. Folytassuk azzal, hogy ugye a Mária Rádió kis, nem is olyan kis, hanem elég nagyszabású imádság kezdeményezése a Várandós Madonna körútja, ami hát most már több irányba elindult, nálad is járt. Hogy fogadták a osztály, meg hát ahogy te találkoztál vele, mit tapasztalsz?
Igen, nekem nagyon megtetszett ez, amikor olvastam, hogy a Mária Rádió elindít ilyen gyönyörű markolt sebestjén Várandós Madonna szobrokat. Eleve a szobor gyönyörű, és a szimbolikája, az, hogy egy várandós Madonna késztessen minket arra, hogy a békért vagy a jövőért imádkozzunk, ez is nagyon megtetszett, és az, hogy kicsit birtokolni lehet rövid időre, sőt elősegíteni ennek a Madonnának az útját, ez nekem nagyon-nagyon tetszett. Én azonnal írtam az info@mariaradio.hu e-mail címre, és hát tényleg megérkezett Szentendrére a kis várandós Madonna szobra, és hát már két éjszakát töltött Szentendrén. Itt most mi nagyon elköteleződtünk az irányba, hogy ez tényleg esténként tovább adódjon. és hogy megfogadjuk azt, hogy ahol ez a Madonna jár, ott összeülnek az emberek, és imádságra kulcsolt kezekkel imádkoznak a békéért. És hát az első estéjét az én osztályommal töltötte, aki a 11B, mert hogy éppen egy ilyen iskolai bentalváson vettünk részt, ahol akkor elvittem a Madonnát, és hát akkor a Ferences gimnázium kápolnájában ott az oltára helyeztük, és hát imádkoztunk közösen a békéért. És hát én úgy érzem, hogy valahogy van egy kisugárzása ennek a kis Madonnának.
Idétlen kamaszokon mi látszott vagyunk, hogy fogadták ezt az ötletet, nem mondták, hogy hát ez mekkora gáz.
Hát egy pár embernek mondtam, hogy van egy nagy meglepetésem, és hát valószínűleg tűzijátékra vagy, nem tudom én, görögdinnyére, fagyira számíthattak, de az az igazság, hogy azért értékelték azt, hogy egy szobrocska kerül elő, ennek van egy tartója, hogyha itt más is majd befogadja a Madonnácskát, akkor látni fogja, hogy egy kis pici olyan kameratartóban utazik a bronzszobor, és hát az tényleg talányos, hogy mi kerül abból elő. Hát én azt tudom mondani, hogy nagyon értik a fiatalok azt, hogy béke, és hogy a jövő, és ez egész kis várandós Madonna ezt mind sugározza magából, úgyhogy ők komolyan vették szerintem. De már egy következő lépés is volt, az édesanyámnál is járt a várandós Madonna, az előző éjszakáját ott töltötte, és hát ott is összegyűltünk sokan, hogy közösen imádkozzunk ugyanígy a kis Madonnával, és most egyedül ott tart a Madonna, itt a tanári karba fog majd elindulni, és akkor itt nagyon sokan lelkesen, kicsit mint a szállást keres a Szent Család, olyan alapokra helyeződve befogadják a Madonnát, és a békért imádkoznak. Nem tudom, gratulálok a Mária Rádió kreativitásának, mert ez tényleg egy olyan kedves, érthető, és nagyon-nagyon jó ötlet szerintem.
Na hát azért is beszéltünk róla, hogy ha még valaki kedvet kap ahhoz, hogy valahol megszervezze ennek a szobornak az útját, és emberek pedig imádkozzanak a békéért, akkor az info@mariaradio.hu e-mail címre lehet írni, és hát több szobor is indul már, úgyhogy kerülnek ki az öntőnek a keze alól, úgyhogy egy olyan kb. 10-12 szobrocskát fogunk munkába állítani, de már ezek közül több úton van, és gyűjti össze az embereket, és hát reméljük, hogy hozzájárulunk valamiképpen egy békésebb világhoz, vagy az orosz-ukrán háborúban, hát előbb-utóbb most már reméljük, hogy elérünk valamiféle részeredményt, fegyverszünetet.
Egyébként a békéért való imádság az nyilván a világbékéért is, vagy a közvetlenül az ukrán háborúban zajló eseményekért való imádság lehet, de azért az emberek lelki békéért, a családban levő békéért, ezt mind úgy hozzá lehet még csatolni, ami nagyon szépé teszi. De hát van másik témánk is még, ami nem került szóba, és nem más, mint hogy 1931-ben született Viktor Korsnoj. És el kell árulnom, hogy én még soha életemben nem hallottam korábban Viktor Korsnojról, viszont a Mária Rádió hallgatói lehet, hogy igen, de aki mégsem, annak esetleg mondaná pár szót arról, hogy ki is ő.
Hát ő egy nagyon jelentős sakkozó volt. A 2016-ban halt meg, ha most itten pontosan emlékszem az évszámokra, és 80 éves korában is aktív sakkozó volt, a legidősebb aktív nagymester, illetve szenior világbajnok, és hát igazából nem lett ő világbajnok az aktív korában. De tulajdonképpen minden világbajnokot, akit talán ő az aktív életében ismerhetett, az mind megverte. Tehát senki nem érezhette magát vele szemben biztonságban, mindenki ellen nyert meccset, tehát hogyha ezek a nevek, hogy Bobby Fischer, Karpov, vagy Spassky, Boris Spassky most halt meg egyébként az utóbbi hetekben, de a korábbiak, Tigran Petrosyan, ugye egy örmény világbajnok volt, vagy egy Tal nevű, szintén szovjet túnióbeli sakkvilágbajnok, Mihail Tal, ezeket mind meg tudta verni. Tehát valahogy úgy jött ki a lépés, hogy ő maga nem lett világbajnok, de hát tulajdonképpen majdnem, és hát egy rendkívül jelentős sakkozó volt, aztán emigrációba kényszerült a 70-es évek Szovjetuniójából, és hát Svájcban élt, ott is fejezte be az életét. Úgyhogy hát aki szereti a sakkot, sakkozást, az valahol talán nem baj, ha tudja Viktor Korsnojnak is a nevét.
Mi rejlik egy ilyen tehetségnek a hátterében? A memória? Mert néha az ember olvas ilyet, hogy valaki háttal megveri a másikat sakkban. Nem is értem, hogy lehet háttal lenni a sakktáblának, vagy hogy így tudni a sakktáblának a kockáit, hogy amikor valaki ennyire tehetséges, hogy azt lehet róla mondani, hogy bárkit is megvert az életében, aki valaha sakkozott, akkor szerinted mi az, ami az ő titka lehet, hogy milyen tulajdonság, vagy milyen jellegű memória, vagy mit tud az ilyen tehetség?
Hát csak sejtem, miután nem vagyok sakkmester, ezért. Ugye a vicc az úgy szól, hogy hát a sakkmester beszélget egy kezdő sakkozóval, és akkor a kezdő sakkozó szerénykedik, hogy hát én nem vagyok egy nagy sakkozó, én csak azt tudom, hogy kell lépni a figurákkal, és akkor a nagymester azt mondja, hogy ó, hát ha én ennyit tudnék, akkor milyen jó lenne, hogy kell lépni a figurákkal. Hát valószínűleg azt tudjuk először is, hogy lehet lépni a figurákkal, ugye? És az, hogy kell, hát abból valamit megtanulunk, egy megnyitást, meg végjátékot jó esetben. Na most, hogy mit tud egy sakkmester többek között? Érdekes az, hogy nem azt. Azt hisszük, hogy az a sakkozás, hogy előre ki tudom számolni, ha én ide lépek, ő oda lép, én leütöm, ő leüti. És ugye egy kezdő sakkozó, vagy egy amatőr sakkozó így gondolkozik. És azt gondoljuk, hogy attól profi vagy nagymester valaki, hogy akkor 10 vagy akárhány lépését előre ki tudja számolni, hogy ott mi fog történni. Na most nem. Tehát hogy érdekes, hogy egy mester az egész más, hogy néz a táblára és a pályára. Ezek a nagy sakkozók nagyon sok időt töltöttek azzal, és töltenek ma is, hogy korábbi híres mérkőzéseket tanulmányoztak. Tehát ami az ő fejében van, ami az ő memóriája, az, hogy valószínűleg több száz, mondjuk világbajnoki szintű sakkmeccset ő lépésről lépésre tud, és amikor ő játszik, akkor lát egy állást a táblán, és arról visszakeresi azt a játszmát, ahol volt egy hasonló állás, és ezen mintázatok alapján gondolkozik. És amíg mondjuk a sakkgépeket, tehát ugye számítógépet, sakkprogramokat úgy írták, hogy a sakkprogram kiszámolt előre nem 10, hanem 30-50 akárhány lépést, addig az ember bajnok, vagy nagymester, az mindig megverte a számítógépet. És nyilván újabban, hát már úgy mesterséges intelligencia, ugye ezt tudja, olyanok a sakkprogramok, hogy a sakkprogram is tud, hát nem több száz, hanem több ezer meccset, játszmát, és akkor abból valamilyen algoritmus alapján a konkrét állásból, ami kialakul a táblán, tehát amikor ő játszik az emberrel, akkor kiválasztja a memóriájában lévő sok ezer meccsből, hogy ez az állás melyik meccsre hasonlít leginkább, és abból vonja le a következtetést, hogy mit érdemes lépni. És akkor most azt hiszem, hogy a gép megveri az embert. Most nyilván nem az amatőr sakkozót interneten található sakkprogram, hanem a világbajnokot is meg tudja verni a számítógép, mert már úgy gondolkozik nagyjából a számítógépes program is, mint ahogy a sakkmester gondolkozik.
Ha valaki fejlődni akar mondjuk abban, hogy ő hogy sakkozik, akkor ne a lehetőségeket mérlegelgesse, hogy mi történhet egy-két lépés előre, hanem nézzen interneten, vagy hol lehet ilyet találni? Te láttál már ilyen sakkmérkőzést, vagy világbajnoki sakkmérkőzést végigkövettél?
Világbajnoki sakkmérkőzést megtalálhatók, persze, tehát ha valaki megkeresi, ezt beírja internet, Viktor Korsnoj, akkor ott híres partiai ott vannak, és akkor a Spasskijjal, a Fischerrel, egy-egy meccsét ott az ember ráklikkel, akkor lépésről lépésre mutatja a számítógép, hogy melyik mit lépett. Az a döbbenetes benne persze, hogy egyszer vége szakad ennek a bemutatónak, és akkor nézzünk, mint Rozi a moziban, hogy most akkor miért nem látom ezt tovább. Hát azért nem, mert feladta az egyik. És ugye megint a kezdő vagy amatőr sakkozó az azt várná, hogy akkor most az egyik az hogy mattolja meg a másikat, de valószínűleg sehogy, mert már az állás, azt már ők látják, hogy ez már annyira elbillent az egyik félnek a javára, hogy csak idő kérdése, hogy ez megmattolja a másikat, és akkor hát feladja a vesztes fél. Úgyhogy, de odáig azért, amíg egy ilyen döntő fölén ki nem alakul, addig azért végigkövethető a meccs, és nagyon tanulságos. Na hát nekünk eltelt az időnk, úgyhogy elköszön a két műsorvezető.
Rubovszkiné Bodó Mária.
És Lukovics Milán.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.